Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumából, a 18. fejezetből, a 21. verstől a 35. versig a következőképpen. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott, az a szolga összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hivatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Uram, lábam előtt mécses a te igéd, az én ösvényem világossága. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban ez az jézusi példázat válasz Péter kérdésére rendkívül fontos dolgot boncolgat, és rendkívül fontos dologban akar az Úr Jézus számunkra világosságot gyújtani a mi szívünkben. A bűnbocsánatnak a kérdése. Azért fontos kérdés ez, mert bűnbocsánat létfeltételünk. A létünkhöz hozzátartozik. Az örök létünknek is feltétele a bűnbocsánat, hogy bűnbocsánatból éljünk. Ne csak elfogadjuk azt, hanem tudjuk is azt gyakorolni. Ahogyan, amikor hangzik az úrvacsorától az elbocsátás, hogy menjünk el és hirdessük Jézus Krisztus halálát és feltámadását, tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, hogyan? Önfeláldozó szeretettel, és amit kaptunk Jézustól, az a bűnbocsánat, azzal a bűnbocsánattal bocsássunk meg egymásnak. Bocsássunk meg azoknak, akik vétkeznek ellenünk. Az Úr Jézus tudja azt, hogy úgy vagyunk mi emberek, mint a patakban a kövek, hogy nincsen kő anélkül a patakban, hogy ne súrlódna és ne érne egyik kő a másikhoz. Tudja az Úr Jézus, hogy mi emberek oly sokszor megsértjük egymást. Tudja az Úr Jézus azt is, hogy nincs olyan itt közülünk, és ezt kimerem mondani, akinek nincsen haragosa. Nincs olyan itt közülünk, aki ne gondolna valakire, legalább egy emberre úgy, hogy na az, igen, az aztán. Tehát nincs olyan ember közülünk, én azt gondolom, hiszem és vallom. Éppen ezért érintve vagyunk ebben az igében mindannyian. Ne a másikat nézzük, és ne a másikra tekintsünk, ne a lelkészekre tekintsünk, és ne az előjárókra tekintsünk, hanem próbáljunk a saját magunk életére gondolni. Nekünk nem adhat felmentést az, hogy a másik hogyan él. Nekünk nem adhat felmentést az, hogy mit csinál a lelkész, mit csinál a presbiter, mit csinálnak az ország vezetői. Nekünk nem adnak felmentést ezek az emberek. Mindannyiunknak személyesen kell elszámolnunk Istennel. Hogyan kezdődik ez az ige? Hasonlatos az Isten országa a királyhoz, aki számadást tart az ő szolgáival. Testvérek, a hit az mindig úgy kezdődik az emberi életben. Isten mindig úgy jelenik meg az ember életében, az a hitnek, az élő hitnek az első nyoma, hogy Isten számadásra hívja az embert. Hív a bűnből az Isten, és ez számadással történik. Úgy hív, hogy szól az ő igéjén keresztül. Azt mondja ez az ige, hogy a szolgák oda vitték ezt az embert, akinek 10 000 talentumos tartozása volt. Megfizethetetlen tartozásról van szó, és ez az ember nem önszántából ment oda, hogy elszámoljon ezzel a tartozással, hanem oda vitték, mert ki az közülünk, aki szeret elszámolni, nem anyagi dolgokról van itt csupán szó, hanem az életünkkel. Ki az, aki a felelősségre vonást szereti közülünk? Ki az, aki oda akarja és szereti tartani a hátát, amikor felelősség vonásról van szó? Hát nem ez a jellemzője korunk emberének, és azt gondolom, hogy nem ez a mi fő jellemzünk, hogy merjük vállalni a tetteinkért a felelősséget. Az Isten számadásra hív. Hív az életből, az eltékozott életből, hív az eltelt esztendőkből, hív számadásra az ő igéje által, azért hív számadásra, hogy az akkori számadásra, amit a végítéletről mond, ott meg tudjunk állni. Hogy ott ne rajtunk menjen végbe az ítélet, hanem csak meg kelljen jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Mert mindannyiunknak meg kell jelennünk, és nem mint ítélő bíró jelen ott Jézus jelen, hanem mint kegyelmes Úr, akit áthatunk, dicsőíthetünk és magasztalhatunk. Számadásra hív az ige, számadásra hív testvérem téged az Isten szava ezen a mai alkalommal is. És milyen csoda az, hogy hallhatod az ő szavát. Milyen csoda az, hogy az Úr nem csak így szól, hanem sok más dolgon keresztül is, és vajon észrevesszük-e ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy több szolga van, akit küld ezért az egy emberért. Szolgái vannak az élő Istennek. Az élő Isten szolgálja minden ezen a földön. A nyomorúság a baj is. Nem csak az ige által akar szólni, mert lehet, hogy már az igét nem hallod meg, mert halló távolságon kívül vagy az élő Istentől. És éppen ezért az életed történéseink keresztül szolgákat küld hozzád az Úr. Egy betegséget, egy tragédiát, egy kudarcot, vagy kudarcoknak a sorozatába enged bele az Úr, hogy számadásra indítsa a te életedet. Arra, hogy ez így nem megy tovább. Arra, hogy felismerd, hogy mennyi a tartozásod, mennyi a szeretett tartozásod, mennyi a tényleges tartozásod, mennyi a tékozlásod a földi életedben. Igen, ez az ember ott van, és egyszer csak számadásra viszik. Az Isten hív az igén keresztül, hogy számot adj, hogy leszámolja a bűnnel, hogy hagy fel a bűnnel. Isten nem akar meghagyni a hamis látszat nyugalomban. Ennek az embernek is az volt, látszat, hamis nyugalma, hiszen élte az életét apaként, testvérként, talán nagyapaként, munkatársként, rokonként, szomszédként, és mégis a látszat nyugalma felkavarodott. Felkavarodott a látszat nyugalma, mert számadásra hívta az élő Isten. Igen, találkoztam olyannal, fiatal emberrel az elmúlt héten, gondoroson voltunk, aki azt mondta, meghalt az egyik kollégája, 30 évesen. Azt mondta, hogy teljesen felkavarodott. Teljesen megrázta az esemény, mert mindaz, ami az ő életében nyugalom volt, csak látszat volt az ő életében. Mert belegondolt a tragédia kapcsán abba, hogy mi lenne, hogyha ő lenne a következő. Mi lesz vele, hogyha ő lesz a következő? Velem is megtörténhet ez, akkor mi lesz? Elkezdte a szívét nyugtalanítani mindaz, ami addig elkönnyelműsködött, mindaz, amit bűnnek nevez Isten igéje. Mindaz, amit adósságként említ Jézus a példázatban. Mit kezdjek ezzel, mondta ez a fiatalember, kiegyenlíthetetlen adóssággal? Mit kezdjek az elrontott életemmel? Hányszor kezdődik el az isteni számunkra, és akkor, amikor meghal egy szeretett ember a környezetünkben, és a gyász, a fájdalom elviselhetetlenné teszi azt, hogy nem tettünk meg mindent érte. Ezen a résen keresztül, ami keletkezik a mi életünkben, ezen keresztül beleláthatunk a mi eddigi életünkbe. Láthatjuk az életünk elintézetlen ügyeit, hibáinkat, rendetlenségünket. amikor Isten elkezd számot vetni, akkor egyre több részlete lepleződik le életünk adósságainak és csődjének. Egyre több bűnünk kerül napvilágra. Egyre több minden kezdi el a mi életünket nyomni, egyre több minden kezdi furdalni a mi lelkiismeretünket. Elrontottam. Nem úgy kellett volna, nem kellett volna aláírnom, nem kellett volna csatlakoznom, nem kellett volna kimondanom, nem kellett volna megvennem, nem kellett volna elvennem azt az illetőt, vagy éppen azt a dolgot, amit nem lett volna szabad. Mert mindenütt adósság az én életemben. Teher, bűn van az én életemben, és ennek a nyomorúságában vergődöm. Számadásra hív Isten, és Istennek a szeretete az, hogy számadásra hív. Mert Isten nem azért szól, hogy tönkre tegyen, hanem azért, hogy megújítsa az életedet. Nem összeroppantani akar, és nem azért engedi meg a tragédiákat az életedben, hogy tönkre menj, hanem azért, hogy fel tudjon emelni abból a helyzetből, abból a kilátástalanságból, amiben vagy, a bűnnek, az örök kárhozatnak az állapotából. Isten fel akarja emelni az életedet, fel akar oldozni, és új élettel akar megajándékozni. És most nézzük meg, hogy miként reagál a szolga a számonkérésre. Azt mondja a király, hogy adj számot. A szolga tudja, hogy 10 000 talentummal adós. Nem lehet kifejezni ezt ma magyar pénzben. Nem lehet kifejezni. Írdatlan mennyiségű pénzről van szó. Nem lehet kifejezni, még milliárdokkal sem lehet ezt kifejezni. Kifizethetetlen. És mit csinál az ember, mintha nem lenne tisztában az ő helyzetével, azt mondja, hogy adj türelmet, haladékot kérek, és majd én megoldom, majd kifizetem, csak nehogy bezárj engem és a családomat. Nem tudta azt, hogy ő erre képtelen, hogy kifizesse, hogy kiegyenlítse ezt a tartozást. Testvérek, sajnos ez jellemző ránk is, nem veszük komolyan a bűnnek az adósságát. Nem veszük komolyan azt, hogy a bűnnek büntetése van. Nem veszük komolyan azt, hogy a bűnt nem tudjuk önmagunkban lerendezni. Jellemző ránk is, hogy kibúvókat keresünk, és azokban menekülünk. Amikor Istennek ott van a felelősségre hívó, számunkérő szava, akkor nézzük a másikat, ahhoz viszonyítjuk magunkat, akkor próbálunk a körülményekre, a környezetre hivatkozni, az események sodrására hivatkozni. Az egyik ilyen lehetőség az, hogy tagadjuk. Nem igaz, hogy rólam szól az ige. Nem igaz, hogy nekem van szükségem megújulásra. Csak rám fogják. Embert félre lehet vezetni, meg lehet a házastársat is téveszteni, meg lehet téveszteni a gyermeket, vagy a szülőt, megtévesztheti a gyermek, vagy át lehet verni a tanárt, lehet megtéveszteni a munkatársat, de az élő Istent nem lehet félrevezetni. A letagadott bűn, az még bűn marad. Abba, hogy azt mondjuk, hogy ez nem igaz, attól még ott égtelenkedik a mi életünkben, és feszíti a mi életünket. A másik dolog a tagadás mellett az, hogy mentegetjük magunkat, és mentegetjük a másikat, mert ez is hozzátartozik a mi emberi korképünkhöz, amit Isten állapít meg rólunk. Mentegetjük. Érthető, amit tettem, hiszen te is megértheted, mert te is abban a helyzetben biztos, hogy így tettél volna. Hát el kellett válnunk, hát mit csináljunk? Hát így alakult. El kellett szakítani mindazt, amit Isten egybe kötött. Ki kellett semmizni a másikat, hát így alakult. És gondoljunk csak bele abban, amikor valaki a konyhakést emeli fel a másikra, és bele is vágja. Hát igen, így alakultak környezet így hozta. Így alakultak a dolgok. Senkit nem ment fel, testvérek, a környezet, az események sodrása és egyéb dolgok. Hányszor mentjük mi a másikat, és elfogadjuk ezeket a látszat magyarázatokat, ezeket a mentegetéseket. Hát mit tehetett volna? Hát mit tehettek volna más, mint hogy elmennek a bíróságba, beadják és elválnak? Hát mit tehetett más, mint hogy feljelenti a másikat? Hát mit tehetett volna mást? Hát ez az Isten útja, hogy nyomorúság legyen. Ez az Isten útja, ez az Isten általi megoldás, hogy szenvedjen mindenki egy-egy ilyen szakadás és szakítás után. A körülmények áldozata vagyok, tessenek látni engem is, ugye? Akaratom ellenére sodródtam bele ebbe a helyzetbe, meg tetszenek érteni. Falazunk önmagunknak, és falazunk a másiknak is. És nem oldódik az emberi élet. Nem oldódik, mert a bűn ott égtelenkedik, és nem csak égtelenkedik, hanem egyre jobban húzza lefelé az emberi életet. És sikerül eloltani az ébredező lelkiismeretünket és a másiknak a lelkiismeretét is, azzal, hogy magyarázzuk, próbáljuk magyarázni a bizonyítványt. Lehet, hogy itt sikerül testvérem a számadás elől és az emberi felelősségre vonás elől elmenekülni. Lehet, hogy itt sikerül a kiskapukat megtalálni, mert ebben brilliánsak vagyunk ezekben a megoldásokban, de egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. És a bűnre az egyetlen megoldás, megvallani és bevallani, és erre most van itt addig lehetőségünk, ameddig utolsót nem dobban, ami szívünk. Odaállni és vállalni a számadást. Odaállni és kimondani, felfedni az összes adósságodat, összes bűnödet. Csodálatos dolgot mond Jézus Istenről. A 27. versben foglalja össze, ez az evangélium, ez a jó hír, ami átmelegítheti a mi fagyos emberileg dermedt szívünket, az Úr pedig megszánta a szolgát és elengedte az adósságát. Testvérek, Isten így tekint reánk, szán bennünket az Isten. Látja a mi görcseinket, látja a mi görcsös, megkötött életünket. És nekünk szól ez az ige, hogy megszánta a szolgát, szánt téged, és elengedte az adósságodat Jézus által. Ez az evangélium és ez az örömhír, amit Jézus hozott ebbe a világba. Van bűnbocsánat. Van az összes nyomorúságodra, mert minden nyomorúságodnak az oka a bűn. Van bocsánat. Szeret az Isten. Szánakozik rajtad az élő Isten. Nem látja kedvét abban, hogy nyomorúság van a szívedben, az életedben. Látja életedet, hová vezet nélküle, és ezért szólít számadásra. Látja, miként szenvedsz a bűneid rabságában. Nem csak te, hanem a körülötted élők is. Hiszen figyelj meg ezt a példázatot, azt mondja, hogy vigyék és zárják börtönbe a gyermekét is, és a feleségét is, és mindenét vegyék el. Mert a bűn az nem magánügy. Ha egy férfi félrelép, ha egy nő megcsalja a férjét, az nem magánügy, annak kihatása van mind a kettőre, annak kihatása van a családra, a munkahelyre, mindenhol. És nem csak ezek a dolgok, hiszen nem csak a paráznasság, nem csak a két fél közötti dolgok a bűnök, hanem sok-sok bűn van. És minden bűn, oszlassuk el azt a téves hitet, hogy magánügy, nem magánügy, hanem bizony, hogy közügy, mert kihatással vagyunk egymásra. Láthatjuk ebben a példázatban is, és ott a vége a példázatnak, nem akarok előre szaladni, hogy a hóhér kezébe kerül az egész család. Mert megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmadik és negyedik azokon. De ott van az Isten kegyelme, szánó szeretete, kegyelmet gyakorlok ezer évig azokkal, akik szeretnek engem is, megtartják az én parancsolataimat. Lehet változás, lehet életújulás, a bűnbocsánat által lehet változás. Jézus által megváltott a bűntől Isten, új életet kínál, és ez az új élet a bűnbocsánat elfogadása által lehet a tied. A szolga haladékot kér, részmegoldást és teljes elengedést kap. Azt mondja, hogy adj türelmet még, és kifizetem. És Isten látja ezt a helyzetet, és azt mondja, hogy elengedem az adósságodat. Mennyiszer akarunk mi csak rész megoldásokat. Döbbenjünk rá arra, hogy Isten teljes igényt tart a mi életünkre. Teremtett és teljes igényt tart, és az a legjobb, hogyha mi ezt észrevesszük, és valóban teljesen kiszolgáltatjuk magunkat Istennek. Teljesen odaszálljuk a szívünket, az életünket. De a bűneink megakadályoznak ebben bennünket. A bűn ott égtelenkedik, és elválaszt Istentől. Nem tudjuk Istenre bízni magunkat. Éppen ezért fontos a bűnbocsánat. Isten tudja, hogy életed egyetlen megoldása a bűnbocsánat, ezért kínálja fel Jézus által számodra is. Egészen új alapot akar adni az életednek, a bűnbocsánatot. Erre épül a keresztény embernek az élete, erre épül a Jézusban hívő ember élete, erre épül annak az embernek az élete, akinek örök élete és üdvössége van. Életet akar kelteni, megbocsátja minden vétkedet. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Olvashatjuk a Kolossé beliekhez írott levélben is. Jézus vére megtisztít minden bűntől, és új életet ad. Ha őszinte bűnbánattal kéred, megbocsátja a bűneidet. Megbocsát és elengedi a tartozásodat. És milyen szép lenne, ha itt véget érne ez a történet. Arra gondoltam, hogy csak idáig olvasom a történetet. Arra gondoltam, hogy csak beszéljünk erről. Na de hát Jézus itt nem mondja azt, hogy ámen és menjetek haza, hanem folytatja. Elengedi a király az adósságot, felszabadul ez az ember, és mi az első cselekedete, amit tesz? Neki úrik a szembejövő társának, a torkának, és elkezdik folytatni, és azt mondja, hogy add meg nekem, amivel tartozom. Döbbenetes dolog, ami történik. De hát rólunk beszél az Úr Jézus. Rólunk beszél templomba járó hívő keresztény emberekről. Rólunk beszél az Úr Jézus. Aki bűnbocsánatból él, az kimegy, és irgalmatlan a másik emberrel kapcsolatban. Számon kér, követel, kioktat, ítélkezik, pálcát tör, észreveszi a szákát, a saját szemében pedig a gerendát nem látja meg. Ha arányokat akarunk mondani, akkor azt lehet mondani, hogy kb. 10 millió forint, és kb. 100 forint az, ami itt egymással viaskodik. Nem 10 millió, sokkal több az, amit elenged ebben a történetben a király a szolgának. De körülbelül, ha arányokat tekintünk, akkor 100 forint az, amiért nekiugrik a másik a torkának. Neki elengedtek ekkor a tartozást, de ő egy ilyen kevés összeg miatt folytogatni kezdi a másikat. Hihetetlen. Pedig éppen ez, amit teszünk nap, mint nap. Elfelejtjük, hogy Isten nekünk mit bocsátott meg, és a másikon mindent számon kérünk. Isten nekem megbocsátott, de neked soha nem bocsátott meg. És ráadásul még nagyon sokan hozzá is teszik azt, hogy az Isten neki nem fog megbocsátani. Hát ez a legjobb, amit tehetünk. Félelmetes gondolkodás. Hogy Isten nekem megbocsát, de a másiknak nem bocsát meg. Így próbáljuk az embereket bekasztosítani és berakni ilyen ketrecekbe, hogy vannak, akiknek az Isten megbocsát, és vannak, akiknek nem bocsát meg az Isten. Hát mi emberek aztán végképp ezt eldönthetjük, dehogy is. Aki elfelejti, hogy Jézus miből szabadította meg, azt tud úgy bánni az embertársával, ahogyan ez a szolga teszi, hogy folytogatja, hogy számon kéri, hogy irgalmatlan és szeretetlen lesz vele. Azt mondta egyszer egy neves igehirdető, hogy beképzelt hívők. Van ilyen kategória is. Kegyes, illetve kegyetlen kegyesek, ezt is szokták mondani. Akik miután oda térdelnek az úrvacsorához, bánják bűneiket, ejtik a bűnbánatnak a könnyeit, és talán néha sokszor látszott könnyeit, kimennek és ítélkeznek, és számon kérik a másik ember, ahelyett, hogy a saját életüket néznék, és a saját bűnbocsánatukkal, a saját örök életükkel foglalkoznának. Az irgalmat átéltem, de én már nem gyakorlom, hányszor jellemez ez bennünket. Csak követelésem van a másikkal szemben, csak kritizálom állandóan. Nem ismerős ez, hogy mindig csak kritika, és amit én csinálok, az a jó. Se a gyerek, se a feleség, se a férj, se az apám, se az anyám, se a miniszterelnök, se a munkahelyi főnök, se a tanár az iskolában, se az osztálytársam. Senki nem csinál semmit jó, csak mindig az a jó, amit én teszek. Ez a szolga türelemért könyörög, ugyanúgy, ahogyan a királynál tette ezt az előzőekben a társa. De börtönbe veti, nem ad neki lehetőséget. Hányszor tesszük mi ezt az embertársainkkal, hogy beskatujázzuk egymást, hogy nem adunk lehetőséget arra, nem adunk hitelt a másik embernek, hogy az változhasson. Nem adunk hitelt. Nem hiszünk abba, hogy ahogyan engem megváltoztatott az Úr Jézus, őt is meg tudja változtatni. Hányszor vetjük börtönbe mi az embertársainkat? Hát nem tesszük ezt meg, mert nem a fegyházba visszük őket, de rácsok mögé, elérhetetlen távolságra helyezzük ezeket az embereket. Ismerős. Igen, mi elvárjuk Istentől a türelmet, a kegyelmet, a bocsánatot, és mi nem vagyunk türelmesek, nem bocsátunk meg. Kegyetlenül vagyunk kegyesek oly sokszor. Csak ítélünk, ítélkezünk és pálcát törünk. Igen, tarthatatlan dolgok mindezek a mi életünkben, és Ott vannak talán az életünk történései, amik alátámasztják mindazt, amit mondtam. A király végrehajt, a hóhérok kezébe adja, mert jelentik a társak mindazt, ami történik. Nem besúgásról van szó, ne gondoljuk azt. Ez a mi életünkben jelenteni a királynak azt jelenti, hogy Istenhez fordulni, imádkozni. Ha látunk valakit, aki irgalmatlan, könyörögni érte, hogy bírjon jobb belátásra, hogy adja az ő szent lelkét és igényt az ő életébe, hogy lehessen jó szolgája az élő Istennek, nem pedig hűtlen szolgája. Testvérek, hóhér kezébe kerül a szolga, döbbenetes vég. Azt mondja az Úr Jézus, hogy így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok. Mindenki őrző atya fiának. Nem azt mondja szimplán az Úr Jézus, hogy megbocsátasz. Nem azt mondja, amiről itt szó van, illetve nem erről van szó, csak ahogy amit gyakoroljuk, nem erről beszél az Úr Jézus, amikor a Jónási kérdésre azt válaszoljuk, hogy megbocsátottam, és mondom, megbocsátottam, és közben a szemem sarkából figyelem, hogy az, akivel haragomba vagyok, az nehogy véletlenül elénk kerüljön, mert mi lesz, hogyha összeér a kabátunk. Nem ezt mondja az Úr Jézus, hanem azt mondja, hogy ha szívből meg nem bocsátasz, mindenki az ő atya fiának. Kedves testvérek, mennyi emberi élet és mennyi család megy tönkre, emberi közösség, mert nem tudunk megbocsátani. Évtizedes sértődések és tüskék, arról is érdemes lenne egyszer beszélni, hogy milyen a vélt sérüléseink és vélt sérelmeink vannak, mert sok esetben, amikor elkezdődik a megbeszélése a dolgoknak, kiderül, hogy valami félreértés, valami koholmányról van szó. De ebben most nem szeretnék belemenni. Évtizedes sértődések, tüskék, amelyek felemésztik közösségek, családok, gyülekezeteknek az életét. Szülő a gyermeknek, gyermek a szülőnek nem képes megbocsátani, férje a feleségnek, feleség a férjnek, rokonok egymásnak, akik hadban állnak és arra tanítják a gyermeket, hogy fordítsd el a fejedet, hogyha jön az autóval, mert ő a nagybátyád, aki kisemmizett bennünket. Egy kis földterület, egy kis lakásrész, egy autó vagy egy betétkönyv, ami alapod ad arra, hogy emberek gyűlöljék egymást, ne beszéljenek és gyűlölködjenek évtizedeken keresztül. A diák nem tud megbocsátani egykori tanárának, az egykori tanár nem tud megbocsátani a diáknak, vagy éppen nem tud gyülekezeti tag megbocsátani a lelkészének, lelkész a gyülekezeti tagnak, vagy éppen lelkész a lelkésznek. Ezek a dolgok, amiket mondok, szétepesztik a mi életünket. Jelen vannak a mi szívünkben, életünkben is. Vérző sebként vannak jelen. Mit jelent egy vérző seb? Azt jelenti, hogy állandóan folyik. Állandóan apad és megy az embernek az ereje. Az éltető vér nem az ember testében kering, és nem az életet szolgálja, hanem kiáramlik az ember életéből. És ezek a rendezetlen dolgok az ember életében. Ilyen vérző sebek. Testvérek, nem lehet hivatkozni, ahogyan mondtam, arra, hogy lelkész nem bocsát meg a lelkésznek, hogy lelkész a gyülekezeti tagnak, vagy hogy hogyan élnek az országvezetői. Erre nem hivatkozhatunk. Az Isten számadásra hív, és ott nem lehet senki mögé odabújni, semmilyen kibúvót találni és keresni. Személyesen téged von Isten felelősségre, és a te életedre kérdez rá, meg tudsz bocsátani? És itt most nem arról van szó, hogy megbocsátok, hanem hogy miért és hogyan tud ez történni a mi életünkben. Ismerjük ezt, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez jó magyar szokás. Málenki robotra hurcolták el az ősöket, talán még vannak itt közöttünk olyanok is, akiknek hozzátartozói, mélyen életbe vágó fájdalmak ezek. 1956-os eseményekre gondolunk ezekben a napokban. Rengeteg tragédia. Hogyan tudunk ezekre tekinteni? Megbocsátunk, de nem felejtünk. Isten mit mond a bűnbocsánattal kapcsolatban? Elveszem a bűneidet, és nem emlékezem meg többet róla. A hátam mögé vetem, a tenger mélyére vetem, és nem emlékezem meg többé róla. Ez a bűnbocsánat, testvérek. Ez a bűnbocsánat. Jaj lenne nekünk, hogyha Isten ránk terhelné azt a bűnt, amit már megbocsátott. őrületbe kergette bennünket. Ahogyan nagyon sok ember őrületbe is kerül, pontosan az el nem intézett bűnök miatt. Pontosan amiatt, mert nem tud vagy nem akar tudni a bűnbocsánatnak a lehetőségéről. Arról, hogy ő is bűnbocsánatra szorul, és Jézussal lehetne az élete életté, boldogsággá és békességé, és arra, hogy Jézussal együtt lehetne gyakorolnia az életében a megbocsátást a másik ember felé. És nem lenne pokol az élete így. Testvérek, többé nem emlékezem meg róla, ezt mondja az Úr. Azt mondja az Úr, hogy Jézussal új életet adok, tiszta lappal indulhatsz. És ezt mondja az Úr Jézus a megbocsátással kapcsolatban, hogy szívből bocsássatok meg, úgy, ahogyan a mennyei atyátok megbocsát. Hogy nekem Jézus új életet adott, tiszta lappal indulhatok, mintha meg sem történt volna az a sok-sok mocsokság az életemben. Akkor én is adhatok tiszta lapot, és adjak tiszta lapot a másiknak, mintha nem bántott volna meg, és ne emlékezzek meg többet erről. Ez csak Jézussal lehetséges, mert ami emberileg lehetetlen, Istennek lehetséges. Emberileg lehetetlen, hogy ahol a gyűlölet feszít, ott békesség legyen. Ahol ökölbe szorul a kéz, ott imádságra szoruljon, vagy segítő kéz legyen belőle. Emberileg ez lehetetlen. De az Istennek lehetséges, Jézus által lehetséges. Hányszor elhangzik, hogy hogyan bocsássak meg, ha ő nem kért bocsánatot tőlem. Az istentisztelet után, a 8-as istentisztelet után ugyanerről az igéről beszéltem, hasonló módon, és erről beszéltem. Azt mondja az egyik hölgy, hogy én arra tanítom, azt mondtam a gyermekeimnek, hogy addig nem bocsátok meg az apátoknak, ameddig ő nem kér bocsánatot. Hol tanítja ezt Jézus, testvéreim? Hogy csak akkor bocsássatok meg, ha tőletek bocsánatot kértek. Csak akkor bocsáss meg, amikor oda kúszik másik hozzád a másik. Nem kell virágot vigyen, csak legyen megalázva. Hol tanítja ezt az Úr Jézus? Hogy csak akkor bocsáss meg. Azt mondja, szívből bocsáss meg, és nem mond feltételt az Úr Jézus. Szabadulj a gyűlölettől, mert tönkretesz téged a gyűlölet. Szabadulj a haragtól. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne menjen le a napati haragotokkal. Azt mondja az Isten igéje a zsidókhoz írt levélben, hogy a keserűség gyökere fel ne növekedjen a ti életetekben. Mert a gyűlölet, a harag, az növekszik bennünk, és fantasztikus ez a szójáték, hogy gyűlöl, hogy gyűlik és öl, és öli az én életemet, és öli a másiknak az életét. És mindenre képes az, aki gyűlöl. Gyűlik és öl. Gyűlik a harag, és öli az életemet, pusztítja az életemet. Jézussal a szívben az ő hatalma és ereje által lehetséges megbocsátani. Járni a megbocsátásnak az útján. Nem könnyű ezt tenni. Ember megmondta, hogy mi a jó, és hogy hogyan cselekedj. Ezt az igét hallottuk. Légy alázatos Isteneddel szemben. Valahol ezt jelenti. Elfogadom a bocsánatot, akkor én is adjak bocsánatot. Még egy gondolatot szeretnék, hosszúan nyúlik a prédikáció, de halottak napja körül vagyunk, és fontos erről a kérdésről beszélni, nyíltan és őszintén. Talán az elhunyt szeretteink között vannak olyanok, akiktől nem tudtunk bocsánatot kérni. Talán az elhunyt szeretteink között vannak olyanok, akiktől nem tudtunk elköszönni, nem tudtuk elmondani, hogy mennyire szeretjük, nem tudtuk elmondani azt, hogy bocsáss meg, mert tönkretettem az életedet, bocsáss meg, mert nem törődtem veled annyit. Vagy talán az elhunyt szeretteink nem tudtak tőlünk bocsánatot kérni. Hogy honnan gondolom, hogy ez így van? Abból a gyakorlatból, amiben élünk. Abból a temető járási zarándoklatból, amit látok nap, mint nap. Ismerek olyat, és ne bántódjon meg, hogyha magára ismer, aki reggel is és este is kimegy a temetőbe minden nap, hosszú évek sora óta. Miért teszi ezt? Mert úgy érzi, hogy valami nincs elrendezve, mert nem tudott bocsánatot kérni, vagy nem kapta meg a feloldozást, nem kapta meg a bocsánatot kérő szót az édesanyjától, vagy az édesapjától, vagy a gyermekétől, és azt gondolja, hogy azzal, hogy kijár minden nap, azzal, hogy friss virágot visz, azzal, hogy milliós márványt emel a sírja fölé, azzal megoldotta, de nem oldja meg, hanem csak tépi, marcangolja önmagát. A temetőjárás naponként a friss virág, a milliós sírkő nem megoldás, testvérek, hanem kötés, újra és újra kötjük magunkat, megkötjük magunkat. látni azt a gyötrelmet, amit egy-egy haláleset jelent. Tudom, hallom, látom, nap mint nap szembesülök ezzel, hogy okolja magát az elhunytnak a szerettei, okolják magukat, hogy ezt tehettük volna, azt tehettük volna. Erre nincs megoldás. Vagy az a megoldás, amit teszünk, jobb attól, amit teszünk. Ideig, óráig. Ilyen emberi megoldások ezek, de Isten adja erre is a megoldást. A mulasztásainkra, a vétkeinkre, a ki nem mondott és meg nem tett, felismert vétkeinkre is, hibáinkra is adja Jézus által a bűnbocsánatnak a lehetőségét. Jézus az ő halálával fizetett ezekért az adósságainkért is, és benne és általa, a bűnbocsánat által, oda víve Jézus elé, kimondva, hogy vétkeztem, és nem hallhattam, és nem mondhattam el azt, hogy ne haragudj, édesanyám, ne haragudj, kedvesen, de neked mondom most, Úr Jézus, hogy vétkeztem, és bocsásd meg az én bűnömet, és kimondhatjuk, és letehetjük, és megújulhat az életünk, és békesség költözhet a mi szívünkbe. Igen, az elhunyt szeretteink visszanemtérő alkalmakra gondolhatunk, és ez is incsen bennünket arra, hogy a még élőkkel rendezzük a viszonyunkat. Ott, ahol gyűlölet szít, ott, ahol háborúság van, ott imádságra kulcsolódjon a kéz, és segítőkézé váljon. Bocsássunk meg egymásnak. Mindenki az ő atya fiának szívből. Jézus szeretne ebben segíteni. Bűnbocsánatot kínál teste és vére által, hív az úrvacsorai közösségbe. Fel akar szabadítani arra, hogy meg tudj bocsátani. Meg szeretné oldani az életedet. Életed megoldása akar lenni. Miért? Mert megkötött a te életed. És megkötött mindenkinek az élete, aki nem tud megbocsátani. Aki nem él a bűnbocsánat lehetőségével. Nem adja a bűnbocsánatot. Testvérek, vérbe és húsba vágó mindaz, amit az Úr Jézus akar nekünk mondani ezen a mai napon. Reménység szerint az ő igéje, ami látszat békességünkből, kizökkentett. Engedjük, hogy az ő igéje dolgozzon a mi szívünkben. És engedjük, hogy rávilágítson a mi mulasztásainkra, vétkeinkre. És legyen bátorságunk kimondani, megvallani. És kérni az ő bocsánatát, elfogadni az ő kegyelmét, az új életnek az ajándékát Jézus által. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztalak azért, hogy nem mondtál egyikünkről sem. Látod, hogy vétkeztünk és hiába vagyunk a te dicsőségednek, és nincs olyan közöttünk, aki ne vétkezne, aki ne lenne hiával. Mindannyian vétkeztünk, és mindannyian büntetésre szorulunk, büntetésre váró emberek vagyunk, ítélet előtt álló emberek vagyunk, hogy tudjuk magunkra venni a te ígédnek az ítéletét, és a te számadásodra tudjunk felelni, tudjunk hozzád kiáltani, és tudjuk elfogadni, hogy a mi bűnadósságunkat te rendezted a Golgotai kereszten. Tudjunk élni a te bűntörlő hatalmaddal, a te véred bűntörlő erejével. Tudjunk hittel tekinteni te reád. Tudjunk behívni az életünkbe, és tudjunk változni az életünk, és te általad, te benned tudjunk bocsánatot adni. Ne arra gondoljunk és arra figyeljünk, hogy a másik nem kért bocsánatot, hanem ami bennünk van, keserűség, harag, gyűlölet, az te általad tudjon tűnni a mi életünkből, tudj feloldani és oldj fel bennünket, és így tudjunk jelen lenni, így tudjunk a te békességeddel élni, így lehessünk részesei az örök életnek és üdvösségnek. Köszönöm, hogy tanítani akarsz bennünket, és köszönöm, hogy változást szeretnél munkálni mindannyiunk szívében és életében. Uram, add, hogy amit te elkezdtél a te igéd által, az jusson teljességre, és találjunk a te tested és véred által odaszánt életünkkel békességet te benned. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.